Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában járva átélhette ezt. Vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban, és az El Caminón lépésről lépésre is megtapasztalta a benne létezés misztikumát. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Éppen most zajlik a MITEM, a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Igen. 13. alkalommal. Ön a főszervezője, válogatója is. Megnézi az előadásokat?
Igen, én minden előadást megnézek. Már az elmúlt 13 évben, és azt hiszem, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, és egy olyan fantasztikus színházi tapasztalat, ami páratlan. Nem lehet kihagyni. De itt vagyunk páran, a színházban, főleg a dramaturgián, de a szerkesztők között is, akik különböző területeken, orosz, francia, német, délvidékén, határon túli magyar, román területen barátságok, jártasságunk van, és ezekből a kiinduló pontokból kezdtük el szervezni a MITEM-et, és minden új kapcsolat, ismeretség újabb kapcsolatokat hozott, és így sikerült MITEM-ről MITEM-re kiterjeszteni a szárnyainkat, tehát eljutottunk Mexikóig, Japánig, Indiából, Kínából, Koreából hoztunk előadásokat az európai nagy színház kultúrákon kívül, tehát itt volt az elmúlt 13 évben az európai kortárs színház színejava, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországgal az elmúlt években a kapcsolatunk egyre szorosabbá válik, Görögországgal, ezek élő kapcsolatok. Nagyon sokszor volt az az érzésem, hogy ha bár volt olyan előadás, amit láttam a saját székhelyén, amikor ide érkezett, és talán egy év múlva, vagy több hónap múlva, és a magyar közönséggel egy bizonyos időpillanatban együtt néztünk, egyre aktuálisabbá vált. Félelmetesen sokat mondóak voltak itt ezek az előadások, itt ezen a helyszínen, felkavaró. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szülővárosom színházának előadásával nyitottuk meg a MITEM-et méltán, hiszen a Szatmár Németi Haraggyőrt Társulat harmadik Richard előadása az elmúlt évben Romániában a legjobb rendezés és a legjobb előadás díját is elnyerte, ami egy hatalmas elismerés.
Szatmár Németi a szülő városa. Megvannak még a szálak?
Nagyon élő természetesen a kapcsolat. Szülővárosommal, a színházzal is nagyon örülök, hogy sokszor tudtuk elhívni előadásaikat, és hát mindig örülök annak a sikernek.
Az ön életében hogyan jelent meg a színház?
Gyerekkoromban is a színház volt az a hely, ahol a legjobban éreztem magam. Gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt számomra a versmondás. Bennem ragadtak a versek, és nagyon fontos volt számomra, hogy verset mondjak, minden szavaló versenyen ott voltam. Ez nem jelentette azt, hogy színész szerettem volna lenni, de a színház az elbűvölt, tehát sokszor nem akartam hazamenni előadás után a színházból. Minden olyan fázison keresztül mentem, amin mondjuk voltam gyerekszínjátszó, később iskolai színjátszót, középiskolában is volt egy csoportunk, és egyetemistaként pedig egyetemi színjátszó. Hát ez azért is érdekes volt, mert 80-as évek Romániájában hiába volt nekem humán érdeklődésem, irodalmi érdeklődésem, nem igazán volt lehetőségem egyetemre, ilyen szakokra menni. Én bölcsészkarra szerettem volna venni, de akkor Kolozsváron 5 hely volt magyar főszakkal, és igazából a későbbi munkához való jutásuk is ezeknek a tanároknak kétséges volt, pontosabban 3 évre kényszer, tehát egy gyakorlati időszakot az egyetem által kijelölt helyen kellett tölteni, ami nagyon sokszor nem a magyar lakta vidék volt. Ezekkel az érvekkel győzött meg édesapám, aki maga is pedagógus volt, középiskolai tanár, hogy inkább válassza tudok egy olyan szakmát, amivel esetleg jobban el tudok helyezkedni, és mivel érzékem volt matematikához, könnyen ment, ezért meghallgatva a tanácsát Temesváron mérnöki egyetemre mentem. De valahogy ez sorsszerű volt, mert a mérnöki egyetemen nagyon sok hozzám hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam. Akkor a 80-as évek elején nagyon élénk volt még, és még engedélyezték is a különböző egyetemi kulturális csatornákat. Ilyen volt például, emblematikus volt a Tália diák színjátszó csoport, de volt magyar diákrádió, volt táncház, volt irodalmi kör, volt foci bajnokság, együtt kirándultunk, tehát egy nagyon élénk magyar egyetemi közösségi élet volt. A Tália diák színjátszó csoportban találkoztam például Bocsárdi Lászlóval, aki azóta rendező lett, és a Szepszi Szentgyörgyi Színház igazgatójai is volt sokáig, vagy Viski András, akit talán íróként ismernek, de ő is a Kolozsvári Színházban dolgozott később, ő az irodalmi körnek volt a vezér alakja. Tehát elvégeztük becsülettel az egyetemet, de közben igazán az, amit mi ezekben a csoportokban alkottunk, az jelentette a fő érdeklődésünket.
Itt volt egy önálló estje is, ugye, Zuhanás címmel, Hervai Gizella és Szilágyi Domokos verseiből összeállítás.
Igen, Mátrai László színművész, a Temesvári Színház színművésze volt ennek az egyetemi színjátszó csoportnak a vezetője. Ő nagyon sok mindent bevezetett minket, tehát tréning módszerekbe, kezünkbe adott kortárs színházművészeknek az írásait, Grotowskiról tőle hallottunk. Tehát ő nagyon-nagyon beindított minket ezen a kísérleti színházi gondolkodáson. 5 éves volt az egyetem, 3-4 év múlva már mi magunk jelentkeztünk saját tervekkel. Én pedig azt, ami bennem gyerekkorom óta működött, a versek. A versek, amelyeket nem kellett megtanuljak, hiszen annyit foglalkoztam velük, annyit olvastam őket, annyit szűrtem át magamon, hogy ez a kis műsor is úgy keletkezett, hogy össze akartunk állítani egy műsort, és mindenki ki mit tud, és én egyszerűen kimentem a konyhába a bentlakásban, és fejből elkezdtem mondani, hogy hát milyen verseket tudok, és kiderült, hogy több mint egy órányit tudok. Alapvetően Hervai Gizella és Szilágyi Domokos versei voltak azok, amelyek engem abban az időszakban megragadtak, és ezekből a legkedvesebb versekből állítottam össze ezt az estet, és úgymond meg is rendeztem magamnak, tehát akciókat, tehát én a versmondásomba kisebb akciókat is belerendeztem, természetesen a vers tartalmából kibontva ezeket a kis ellenpontozó vagy hangsúlyozó akciókat. Később is folytattam egy ideig a versmondást, és akkor leginkább a versek zeneisége volt, amiket kibontottam. Sokszor szinte már énekeltem, sőt a későbbiekben volt egy műsorom, egy nagyon jó barátnőm, szatmári születésű költőnő, Gál Éva Emese verseiből. Azoknak a koncepciója az volt, hogy egy kicsit el is táncoltam a verseket.
Itt a zene azért most nagy hangsúlyt kapott, választ ide egy zenét.
Gondolkodtam a zenén, hát ennek a korszaknak feltétlenül az egyik kedvence az a Kaláka. Szerencsém volt meg is ismerkedni velük 90-es évek elején. Rajongtuk értünk, fantasztikus, vigasztaló volt az, hogy eljöttek. Hát én magam is részt vettem abban, hogy megszervezzük, hogy eljöjjenek. Talán a 80-as évek népszerűbb dalaiból választanék ide valamit. Rózsa, rózsa, rengeteg, vagy Tengerecki Pál, vagy Tudod, hogy nincs bocsánat.
Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. Csókollak véd magad, lángoló megy alkonyat, csupa vér az ajakat, csupa vér az ajakat. a zsúfollat véd magad.
Említette, hogy édesapja pedagógus, ő mit tanított?
Hát ő orosz nyelvet tanított, azért állok meg, mert amikor ő 50-es években elindult, akkor ő magyar történelem szakon kezdte, de másodéven kulák listára került az édesapja, hát nem egészen jogosan, hiszen 7 gyereket nevelt, és egy almás kertje vagy szőlős kertje volt, és akkor az akkori rektor Kolozsváron behívta Nagy István, és azt mondta, hogy hát folytathatja ösztöndíjjal, amit nem tudtak kifizetni, volna kifizetni egy tandíjjal, de ösztöndíjjal folytathatja, ha átmegy oroszakra. És az édesapámnak így vált ez a szakjába, amit igazán magas szinten, és hát ő becsülettel, az én tanárom is volt édesapám, az iskolában is, tehát az orosz tanárom, de hát nem utolsó sorban az az érdeklődés, ami miatt ő a bölcsész pályát választotta, az azért otthonunkban is megjelent, tehát a mi könyves polcunkon ott voltak magyar irodalom, kortárs irodalom, tehát hogy ezt az érdeklődést végül is átadta.
Az édesanyja oldaláról milyen örökséget hozott?
Édesanyám óvónő volt, és egy családnak az összetartó ereje. Nem csak a mi kis családunknak, hanem tágabb értelemben az ő családjának is, hiszen a háború után nagyon fiatalon családfő nélkül maradt ez a család, és ő volt az, aki szárnyai alá vette a húgait, és velünk együtt nevelkedtek egyik másik, a bátyámmal és velem, de mindig ő volt a családnak az összetartó ereje. Bármilyen feszültség vagy esetleg szakadások voltak majd a táguló családi körben, ő mindig a kapocs akart lenni, mindig a biztos pont, ahol össze lehet gyűlni, ahol mindent meg lehet beszélni, el lehet simítani, lehet fordulni. Világ életében a családnak egy biztos pontja volt, természetesen édesapámmal együtt. Ők mind a ketten fantasztikus példát mutattak, mind a szakmájukban, mind a családon belül. A szilárdság különböző pontjairól származnak, ők nem szatmáriak, ők fiatal pedagógusokként kerültek Szatmár Németibe. Fantasztikus szerencsém van nekem gyerekként, hogy a nyarainkat, a bátyám is, én is a szilárdság két különböző falujában a nagyszülőknél töltöttük, a hozzánk hasonlókorú unokatestvéreinkkel járva erdőt, mezőt, és szerintem az, hogy még gyerekkorunkban éreztük egy ilyen családnak, a védő közösségnek az erejét, vagy a falunak az erejét. Ez egy hatalmas alap volt a későbbi életünkhöz. Hát ott tartottunk, hogy Tália diák színjátszó csoportban találkoztunk páran, akik úgy éreztük, hogy minket a színház az alkotói szempontból is érdekel, és Bocsárdi László a felesége, Bocsárdi Angé Gabriella, és ők, mikor elvégezték az egyetemet, és munkahelyet választottak, Gyergyóba, Bocsárdi Angé Gabriellának a szülővárosába választották az ő informatikusi, mérnöki állásukat, viszont azonnal elmentek a város művelődési házába, és ott találtak egy fantasztikus igazgatónőt, aki támogatta őket, hogy egy színjátszó csoportot alakítsanak. És elindították a Figura stúdiószínházat, én 2 év múlva végeztem, és hát én is úgy intéztem, hogy a gyakorlati éveimet ott töltsem. Tehát mérnökként dolgoztunk reggeltől délutánig, és délután este pedig próbáltunk, és előadásokat hoztunk létre. Olyan előadások születtek végül is ebből a közösségi munkából, mert ez volt a lényege, hogy mi egy közösségként működtünk. Az első előadásunk, az a Tutyi Mutyi Móka, az egy ilyen összeállítás volt. Mint egy gyerekeknek szántuk, de felnőtteknek is. Versekből, jelenetekből, meséknek a megjelenítéséből, de igazából azt a közösségi energiát sugározta ez az egész. Meg azt önkifejezést, amivel mi próbáltuk a szabadságunkat, hogy úgy mondjam, ebben a nagyon szűk rendszerben megtalálni. és mindent újra fogalmaztunk magunknak, az ünnepeket, de együtt jártuk a vidéket, biciklitúrákon, együtt sportoltunk, együtt kirándultunk, együtt vágtunk bárányt húsvétkor, szóval mi abban a rendszerben, amely nem sok lehetőséget adott számunkra, és még az életkörülmények is egyre rosszabbak voltak Ceausescu idejében, volt, hogy sokszor nem volt áram, az üzletekben nem volt élelmiszer, kenyeret, jegyre kaptunk, és nem számított ez az egész, hanem hogy mi ebben a keretben egy teljes szabadságot tudtunk megélni.
Itt a Zsári Übő királyában játszott, és García Lorca vérnászában.
Igen, Bocsárdi László. Mindig ő volt a játékmestere a csapatnak, a másodikban pedig már ő hozta a javaslatot, és már átállt a másik oldalra, és ő vált a rendezőjévé, bár ez is egy közösségi munka volt. Mi magunk csináltuk a díszleteket, jelmezeket, volt a csapatban olyan, akinek képzőművészetileg volt képzettsége, érzéke, nyilván, hogy ő hozott ötleteket, és létrejött egy olyan előadás, egy olyan forma, aminek tulajdonképpen nem láttuk előzményeit az akkori kőszínházakban. Stúdiótér volt, tehát még a nézők háta mögött is futkároztunk. Egy bizonyos ponton le kellett állítanunk ennek az előadásnak a játszását, amikor az a fény vetült rá, hogy lehet, hogy rendszerellenes, vagy talán a Ceausescu házaspárról szól az Übő király. Igazából természetesen abból az életérzésből dolgoztunk, de konkrétan ilyen utalások nem voltak, viszont nem akartuk kockáztatni a csapatnak a létét, és egy következő állomás pedig Lorcának a vérnásza. Az Übő az egy mozgásszínházi előadás volt, a vérnász pedig pont ellenkezője, egy nagyon sűrű szertartásként játszottuk, ugyancsak közösségként mindenki ott volt a színpadon, mindenki részt vett az atmoszféra megteremtésében, ez egy elmélyülés volt tulajdonképpen, és akkor abból felálltak szereplők, és sokszor hangokkal is támogatták meg a közösség a jeleneteket, és játszottuk a jeleneteket. Ez egy nagyon-nagyon feszült, sűrű előadás volt. Teljesen az ellentetje a sok mozgásos Übőnek. Hát ebben játszottam a menyasszony szerepét, az egyik főszerepet. Hatalmas élmény volt. Erős volt a hatása a közönségnek is, ránk is, ahogy együtt tudtunk velük lélegezni.
Milyen zene illene ide ehhez a korszakhoz?
Bartók Allegro Barbaro, mert hogy ez egy forradalmi út volt számunkra, bár egy belső út volt. Forradalmat akartunk a saját mondani valónk kifejezésében. Meg akartunk törni bizonyos hagyományokat, vagy kifejezésmódokat. A szabadságunkat akartuk megteremteni, és sikerült. A vérnász után úgy éreztem, hogy megfenek lett a csoportnak a további élete. Már a csapatban kezdtek kisgyerekek lenni, családok alakultak, tehát hogy kezdett már átkerülni a fókusz. Nem mindenki gondolta azt, hogy csak színházzal foglalkozik. Akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek 89. októberében, pár hónap múlva, tehát egy-két hónap múlva megvolt a forradalom. és a rendszerváltás, én akkor Szatmár Németiben én is belevetettem magamban ott az elején a szervezésbe. Azonnal ott voltam, ahol történt valami, vagy igyekeztem én magam megszervezni. Mivel ismertem Parászka Miklóst, bemehettem próbákra, írhattam a műsorfüzetbe. Valahogy kezdtem bevonódni a Szatmári Színház munkájába. Egy-két év alatt Parászka Miklós tette egy ajánlatot, hogy éppen megürült a színház irodalmi titkári állása, és ő képesnek látott rá. És az ő felkérése egybeesett azzal, hogy Kolozsváron elindult a magyar dramaturg szak. Én felvételiztem, és bejutottam Kolozsváron a teatrológia szakra, itt úgy nevezték, és párhuzamosan aztán 4 évig dolgoztam a színházba, és jártam Kolozsvára. Nagyon-nagyon nagy élmények voltak ott találkozni tanárokkal, bejártunk a kolozsvári színház próbáira is, és kiderült, hogy ebben én nagyon jól éreztem magam.
És dramaturgként hogyan találta meg akkor a helyét és az útját?
Hát szolgálni kell. Dramaturgként úgymond a háttérből, tehát sok feladata van az embernek. Tulajdonképpen onnan indul, hogy meg kell találni azokat a témákat, darabokat, amelyek aktuálisak, és amelyekben ez a társulat ki tud bontakozni. Az első évadokban, hát álmatlan éjszakáim voltak, mert tehát egy évadban 5-6 bemutató van, abban a színészeknek nyilván, hogy megfelelő szerepek vannak, de én egy olyan felelősséget éreztem, hogy találunk-e mindenkinek pont az akkori pályájának megfelelő szerepet, és ha most például mi nem voltunk elég ügyesek, akkor ott elillan, idősebb lesz, más korszakba kerül az a színész, tehát ez is egy fantasztikus felelősség. Nyilván, hogy egy színház repertoárja egy szándékot is mutat. Különböző felvetéseket, hogy mit mondunk a világról, hogy ápolunk bizonyos hagyományokat, tehát a közösség ránk bízza, hogy ápoljuk, hogy úgy mondjam, a lelküket, hogy párbeszédbe kerüljünk a közösséggel. Bizonyos felvetéseket hozzunk, vagy olyan dolgokat őrizzünk meg, amik fontosak annak a közösségnek. Szóval nagyon nagy felelősség például egy repertoárt összeállítani. Én az első perctől kezdve mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi zajlik a színház életben. Úgy azonnal elindultam kapcsolatok keresésében. Nagyon sokat jártam Magyarországra, műhelyekbe, például kortárs dráma műhelybe, a nyílt fórumokra például, ott megismerkedtem a kortárs magyar drámaírókkal, több darabot, aztán Szatmáron műsorra is tűztünk, de eljártam a fesztiválokra, magyarországi országos fesztiválokra, kortárs dráma fesztiválokra. A másik fontos kitekintési pont például a Kisvárdai Színházi Fesztivál. A határon túli magyar színházak így ülnek össze minden évben. Én ott végigültem a fesztivált, megnéztem az előadásokat, barátságok kötődtek. Nagyon fontos volt ez a kitekintés. És aztán persze jön egy darabbal való munka, annak a szövegének a értelmezése, vagy annak a változatainak a megteremtésében. Nyilván, hogy egy rendezővel szoros együttműködésben. Ennek nagyon sok fajtája van. Szolgálni kell, és meg kell érteni azt is, amit a rendező érez, hiszen az ő kompozíciója fog színpadra kerülni.
És ez illet önhöz? Ez a háttérbe húzódás és visszavonulás?
Igen. Én azt hiszem, hogy ebben teljes mértékben megtaláltam azt, amiben ki tudok bontakozni.
Szarka Tamás több előadás zenéjét is szerezte a Debreceni Csokonai Színház és a Nemzeti Színház számára, de most egy másik dalát választotta, a Készfogást.
Oh,
2000-es évek elején Magyarországra érkezett. Mi hozta ide?
Hát én mindig azt mondtam, hogy én igazából soha nem költöztem át Magyarországra, már olyan szempontból, hogy egyszerűen áttevődött a tevékenységem hangsúlya. Tehát ez egy folyamat része volt. Voltam határon túli színházi referens, egy adatbázis építésében vettem részt. A legfontosabb talán ez a határon túli színházak egyesületének megtöltése értelmes tevékenységekkel, hiánypontló dolgokkal, és ez a téma vezetett el a debreceni Csokonai Színházban, amikor Csányi Jánost és Vidnyánszky Attilát oda kinevezték, akkor hívtak, hogy szervezzünk, mert ők is nagyon szoros kapcsolatot szeretnének határon túli magyar színházakkal, és segítsek megszervezni egy ilyen indító eseményt, egy konferenciát. Én már nagyon régen ismertem Vidnyánszky Attilát, és Csányi Jánosnak is láttam a tevékenységét, Vidnyánszky Attilának a Beregszászi Színházát, tehát a Kisvárdai Fesztiválon ismertem meg, évről évre láttam az új előadásaikat, és fantasztikus színháznak tartottam, nagyon izgalmas formának, a társulatnak a működése, a felemelkedése. Később aztán követtem, és láttam Vidnyánszky Attila más előadásait új színházban, más színházaknál, operában, fantasztikus, amit az operában létrehozott, és akkor alakult egy olyan szituáció a debreceni Csokonai Színházban, hogy egy szükség volt a művészeti főtitkár állás megürült, és már régebben szó volt arról, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz, és ott teremtődött egy helyzet, és mondta, hogy most ezen a helyen lenne szükség rád, jössz. És az volt az első olyan hívás, amiért én elhagytam a szülővárosom színházát, amire azt mondtam, hogy igen, ez érdekel, hogy Vidnyánszky Attila hogy fog egy vidéki színházat megszervezni, és 2008. január 1-én költöztem át Magyarországra. Hát nekem például egy feladatom volt az, hogy egy nagy román rendezőt, Silvio Pulcherettét elhívjam rendezni, és valóban el is jött, nem is egyszer, kétszer. Először ez is egy kicsit az én ötletem is volt, hogy operát rendezett, és aztán másodszorra a prózai társulattal egy Molière-t, a Scapin furfangjait, de nagyon nehéz ennek kiválasztani, hogy debreceni időkben igazából a sokféleség, és hát nagyon bátor vállalások.
Utána pedig jött bele a Nemzeti Színházba.
Nem igazán tud teljes lenni szerintem egy színházi előadás sem, ha valahol nincs meg mögötte valami egyetemességbe, vagy ilyesfajta hitbe, meggyőződésbe helyezve a koncepciót. Tehát ha nem tudjuk elhelyezni a művészeti alkotást egy világképbe, akkor szerintem nem születik meg. Mindig azt várom egy színházi előadástól, hogy kiragadjon, hogy elhelyezzen. Mondhatni azt, hogy a legnagyobb színházi élményem az Csíksomlyón a Nyeregben volt, amikor a Csíksomlyói Passió című előadásunkat ott játszottuk el a Nyeregben az oltár előtt. Több tízezer ember, 25-30 nem a számít, hanem nagyon sok ember részvételével. Szerintem az volt a tökéletes előadás, tehát az az együttlét. Hazavittük azt a formát, amit Csíksomlyón valamikor megírtak, kiegészítve Szőcs Géza Passió című vers sorozatával, és a magyar néptánc, népdal anyagával. Az a fajta együttlét, azon a helyen, ahol a pünkösdi misék folynak, ami a magyarság találkozásának egy kultusz helyévé vált, hála Istennek az elmúlt időszakban. Azon a helyen előadtuk ezt a történetet hagyományos elemekkel és kortárs színházi megszólalásokkal, kérdésekkel, és együtt voltunk azzal a közösséggel. Tehát, hogy ott megtörtént ez a mise, ez a passió. Én leültem a domboldalon az emberek közé, és mikor az előadás elején megszólalt egy olyan népdal, amelyik egy vallási ének is, tehát templomban is szokták énekelni, akkor felálltak az emberek, hogy ez mise, és úgy maradtak. És ezt az előadást úgy nézte, olyan áhítottal, mint egy mise. áldás volt ezen a törekvésen. 2-3 nappal azelőtt érkeztünk oda meg, egy hatalmas díszletet kellett oda beállítani, nagy vetítővászonokat, hiszen távol voltak az emberek, hogy a színészek arcát is lássák. Valami olyan szeretet kezdett el kialakulni, tehát hogy ez a közös ügy valahogy olyan mélyen összekapcsolt minket, hogy az előadás végére így mindenkiből a szeretet áradt. Öregettük egymást, valami kiárad belőlünk valami. Megtörtént ott valami, ott azon a helyen. És szerintem ez a tökéletes színház. És ez akkor is meg tud történni, ha nem egy ilyen téma van a színpadon. Szerintem odáig kell jutni akár egy témának a feldolgozásnak, hogy ezt a fajta elmélyültséget érje el a művészeti alkotás, hogy ilyen közösségi élményt tudjon adni a nézőnek. Nagyon sokat énekeltünk közösen életem különböző szakaszán, különböző közösségekben népdalokat, és ezért Kodály Zoltán Esti Dal című kórusműve jutott eszembe.
Vendégem Kulcsár Edit a Nemzeti Színház dramaturgja volt, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szekszárdon, FM 99. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Ez utazás alatt tett megfigyelések és előfordult események.
Bizonyára kellemes dolog mindig valami újat látni a világon, mint például a viseletek, szokások és nyelvek folytonos változását. Aki ezen vidékeken utazik, azt hiszi, hogy a más világba érkezett. Ugyanis Győrön és Komáromon túl már minden különbözik és elütt a nyugati országoktól. Innen kezdve már nem látunk többé hajat, kézelőket, kalapot, kesztyűt, ágyat. Itt már nem isznak sört, és a miénktől teljesen eltérő rendkívüli ruházatot, szokásokat és életmódot találunk. Ám bár utazásunk alatt minden nemű veszély ellen biztosítva valánk, mindazáltal nagyon féltünk a huszároktól, míg csak az eszéki híthoz nem értünk. Ezek az emberek csupa fosztogatásból élnek, és bátran megölhettek, vagy kirabolhattak volna bennünket. Azt is mondták nekünk, hogy a törökök mindent kifosztanak és ellopnak, ami csak kezük ügyébe kerül. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy a cigányok nagy tolvajok. Ez a nép igen el van terjedve Magyarországon, Szerbiában, Bulgárországban, Makedóniában. Én Larisszában és Tesszália egyéb helyein is láttam néhányat. Csak nem minden városban találhatók és saját munkájukból élnek. Ezek lábukat és kezüket az alkanna nevű növénnyel vörösre festik, mivel a hideg és zord időjárás ellen hatásosnak képzelik. Az asszonyok némelyike még haját is befesti. Ám bár mindenütt szét vannak szórva, mégis legtöbben élnek Oláországban és a szomszédos országokban. Legtöbben azt hiszik, hogy a törököknek kémei. Lipótvárba érkezésem előtt igen sok cigányt láttam Galgóc környékén. A nép azzal gyanúsította őket, hogy a budai vezér a hely erődítésének és állapotának kikémlelésére küldötte. Belgrádból Szerbiába utazván csak nem kiraboltattunk, ugyanis egyszerre három lovas nyargalt utánunk lóhalálban, és mihelyt közel voltak hozzánk, megforgatták lándzsáikat és elsütötték pisztolyukat. Csauszunk, látván, hogy ezek spáhik, megmutatta nekik tollát és elsüttette pisztolyomat, annak jeléül, hogy mi is jól föl vagyunk fegyverezve. Erre azonnal eltűntek, és többé sohasem láttuk őket. A karavánszerályok és hánok nem oly csinosak, mint a magánépületek. Mivel csak kevesen voltunk, ritkán szálltunk ilyen nyilvános épületekbe. Ezek igen nagy házak, és mindenkinek magának kell főznie. Néha oly veszélyes helyen fekszenek, hogy csak ugyan félni lehet a megrablástól. Ám bár a tolvajokat igen szigorú büntetéssel sújtják, azért mégis igen sokan vannak, és a cigányok mindent elvisznek, amihez hozzáférhetnek. A lakosok tehát az utasok biztonságát előmozdítani szándékozván a legveszélyesebb pontokon dobosokat állítottak föl Makedóniában. Valamely igen szűk szorosban a hegytetőn egy öreg dobost láttam. Ez volt a jel, hogy nincs mit félnünk a tolvajoktól. Igen szerencsések voltunk, ugyanis egy 24 evezős gályához csatoltuk a mi kis hajónkat, és így gyorsan haladtunk lefelé. Az egyik oldalon magyar, a másikon pedig német evezősök voltak. Így módon Mócsig haladtunk. Itt lévén a határ, török kíséret csatlakozott hozzánk, és hasonló kegyben részesített bennünket. 18 evezősük volt, tehát gyorsan mentünk lefelé. A mi zászlónkon sas volt, az övéken pedig kétélű kard és félhold. Számos jelentékeny hely mellett elhaladva végre Budára értünk, hol igen kényelmes nyílt kocsikra ültünk, és így folytattuk útunkat a szép rónaságon keresztül egész Belgrádig. Innen kezdve lóháton mentünk tovább Szerbiába és a többi tartományokba. A lovak itt sokba kerülnek. Mindig 7 mérföldenként váltottunk. A lovak sohasem botlottak. Ezt tapasztalásból mondhatom. Ugyanis számtalan, magas, meredek és sziklás hegyen mentem át lóháton, anélkül, hogy valaha panaszra okom lett volna. A lovak igen jól mennek. Ezért tehát a bérbeadók megkértek bennünket, hogy a sarkantyút ne használjuk, mivel ők csak nagyon ritkán alkalmazzák. A törökök egyáltalában nem viselik. Elovak egy cseppet sem ijedősek, sőt, ellenkezőleg, igen könnyen lehet velük bánni. Midőn pedig le vagy fölszálltunk, önmaguktól a legalkalmasabb helyet választották. Némelyek még séta közben is minden vezető nélkül követtek bennünket. Lábuk kisebb és könnyedébb, mint a mi lovainké. Miután az egyik lábukat megpatkolták, fölemelik a másikat, és a három hüvelyk magas fadarabra helyezik, és a kovács erre is ráveri a patkót. Mindenütt igen jó lovak találhatók. Farkukat sohasem vágják le, hanem meghagyják nőni, és csak igen ritkán kötik fel. Útközben gyakran leszállnak a lóról, és teljes erejükből megrángatják sörényüket, mivel azt hiszik, hogy ez fölfrissíti a lovakat. Az itt utazó idegenek a fölfrissítés e módját horvát takarmánynak hívják. A temesvári basa lovat küldött Rákóczi fejedelemnek, ki azonban kicsi nyelvén az ajándékot, a ló füleit és farkát levágatta, azután pedig visszaküldte. Angolországban azt hinnék, hogy a ló ezáltal szebbé lett. Azonban a pasa ezt oly nagy sértésnek tartotta, hogy mindaddig nem nyugodott, míg Rákóczi a törökök, tatárok, lengyelek és saját alattvalói által el nem pusztítatott. A lovak etetéséhez nem csinálnak nekik magas jászolrácsokat, hanem a természet ösztönét követik, és a széna majdnem a földet érinti. Ez igen célszerű a rövid nyakú állatokra nézve, hanem a lovaknak nem mindig. Azonban ezzel keveset törődnek Larisszában, mely ekkor túl volt tömve tevékkel és lovakkal. A falak tövében ásott lyukakban adtak nekik enni. A karaván szerályokban, vagyis az utasok befogadására szánt nyilvános épületekben a lovakat vasgyűrűhöz kötik, a szénát pedig kisi emelkedettebb helyre teszik. A szántást inkább ökrökkel, mint lovakkal, főképpen azonban bivajokkal végzik. Igen sok szekerök és ekélyök van. Makedóniában láttam néhányat, egyetlen fadarabból készült, küllő nélküli kerekekkel. Talán ezáltal sokkal erősebbek a kerekek. A földet igen nehéz szántani, és a gyönge ekék a sziklás talajon csak hamar elpusztulnának. Néhány csekély értékű tárgyat hoztunk magunkkal, ezekkel a nép jó indulatát akartuk megnyerni. Ugyanis ahol csak átutaztunk, mindenütt elébünk szaladtak a császár követének jó napot kívánni, és a magunkkal hozott tárgyakból kértek valamit. Minden csekélységgel megelégedtek. Ha csak ollót vagy kést adtunk, nekik örömest elfogadták, és igen megelégedetteknek látszottak. Az asszonyoknak néhány európai pénzt adtunk. Egy bolgárnő, kinek 5 pennit érő darabot adtam, 1000 köszönetet mondott, és a homlokán viselt többi pénznemekhez helyezte. Néhány asszony számos aranypénzt, gyöngyöt és drága követ visel homlokán. Mindig csak a tolvajoktól óvakodtunk, de nem is képzeltük, hogy mennyire alkalmatlankodni fognak a farkasok és kutyák, különösen a szerbiai hegyeken keresztül folytatott útunkban. Csak ugyan sokat zaklattak a farkasok, kiváltképpen a nagy erdőkben éjjelenként. Sokszor hallottuk ordításukat, mégpedig közvetlen közelünkben, miért is folytonosan vigyáznunk kellett, hogy egymástól el ne távozzunk. Ha a farkasok sokat zaklattak, a kutyák nem kevésbé alkalmatlankodtak. Ha valamely városhoz közeledtünk, vagy abból eltávoztunk, azonnal előjöttek, utánunk rohantak, és lovaink lábát harabdálták. Sőt, ha a házakban voltunk is, azért még mindig ugattak, és nem volt tanácsos az udvarra bot nélkül kimenni. Nincs az az ellenség, hogy bármi csendesen és óvatosan belopózhatnék a városba, mivel a kutyák azonnal fölébresztenék a lakosokat. Valószínűleg azért tartják őket. Ugyanis naplenyugtával azonnal ugatni kezdenek, és reggelig meg sem állnak. A franciaországi Saint-Malo városát hasonlóképpen őrzik. A lakosok minden este kieresztik a kutyákat városukból, így tehát nagyobb biztonságban alhatnak, mintha katonák virrasztanának. Midőn egyszer Komáromba, éjfélkor mentem be. Itt is sok zaklatást szenvedtem a kutyáktól, melyek oly dühösen ugattak és oly álhatatosan szaladtak utánunk, hogy kénytelenek voltunk az őrszobába menekülni, míg lakást készítettek számunkra. Az itteni keresztjének fölött sokszor szánakoztam. Ezek folytonos félelemben és remegésben élnek. Ha feléjök közeledtünk, azonnal elillantak. Makedóniában a férfiak és asszonyok az erdőkbe menekültek előlünk, hogy meg ne láthassuk őket. Néha még utánuk is siettünk, azonban hiába igyekeztünk haszontalan félelmöket eloszlatni. Leginkább meghatott a foglyok és rabszolgák szánandó állapota és kínjaik különfélesége. Némelyek árulás útján, mások pedig háborúban jutottak-e nyomorult helyzetbe. Végül némelyeket a tatárok hurcoltak Törökországba. Némelyiknek csak egyetlen gazdája volt, míg másokat több ízben és több helyre is eladtak. Az udvar és a nagyúr rabszolgái még kétségbe esettebb helyzetben vannak, mivel ezeket sohasem lehet megváltani. Láttam egyet, ki Makedóniában, az egri budzsáki postahivatalnál volt alkalmazva. Teendője nem volt ugyan valami nehéz, azonban rendkívül szomorú volt, hogy egész életét a barbárok közt kell eltöltenie. Tesszáliában találkoztam egy másikkal, ki már számos embernek volt rabszolgája, és eddig elég különféle tartományokban lakott. Zsigmondnak hívták. Magyarországon, Esztergomban született, és a gróf Forgács vezérlete alatt vívott párkányi ütközetben elfogatván először egy töröknek szolgálatában volt, később egy zsidónak adatott el kikegyetlenül, bánt vele, azután egy örményhez került, ki az ő jó viseletéről és hűségéről meggyőződvén szabadon bocsátotta. Erre azonnal útra kelt Larisszába, hol a császár követe fölfogadta. Nagyon szerettem vele társalogni, mivel igen becsületes és jó természetű ember volt, ki legsúlyosabb körülmények közt sem akarta vallását elhagyni. Jól beszélt magyarul, szlávul, örményül, törökül és latinul. Igen sok apátságnak, kolostornak és mecsetnek képét mutatta meg nekem. Ezeket örmény és Törökországban, valamint Perzsiában rajzolta. Remélem, hogy jelenleg már hazájában van. A törökök, kik fogjaiknak hajlamát az országok különfélesége szerint igen jól ismerik, azt mondják, hogy az orosz igen jól tud evezni. A georgiai jó udvarnok, az albán pedig kitűnő tanácsadó. Egy velünk levő török, valamely búsoló és szomorkodó georgiaival találkozván bátorította és buzdította, hogy hagyjon föl a szomorkodással, mivel ő meg van győződve arról, hogy egykor Törökország legnagyobb emberévé fog lenni. Midőn legelőször láttam meg a nagyurat, Ozmán Csausz nemigen tolakodott előre. Midőn ennek okát kérdeztem, azt válaszolá, hogy nem szeret nagyon közel lenni hozzá. Ezután néhány megfojtott pasáról beszélt. Erre mondom neki, hogy szerencsésebbnek és boldogabbnak tartom őt bármely pasánál. Mire így válaszolt? Bármit el kell tűrni, mivel a szultán korlátlanul rendelkezhetik életök fölött. A ti apró királyságaitokban és a ti kicsiny államaitokban, ha valakit kivégezni akarnak, azt előbb be kell vádolni. Bűnösségét be kell bizonyítani, és el kell ítélni. De a mi nagy birodalmunkban ez lehetetlenség. És ha a nagy úr most mindjárt követelné fejemet, örömest, sőt, meg sem kérdezném, miért kell ennek megtörténnie. Emlékszem még saját szavaira, melyek következők. Türelem a fej elvesztéséig, és még azután is türelem. A sírok és síremlékek nagy száma, melyeket egész útunkban és kiváltképpen Belgrádnál láttunk, folytonosan emlékeztetett halandóságunkra. Ám bár a törökök rendesen az országutak mellé temetik halottaikat, a sírok nem valami pompásak. Sőt, néha csak a fejnél és a lábnál áll egy-egy kő. Van azonban néhány, két, három vagy négy rőfnyi hosszú kő is. Némelyek a fej fölött álló kőbe turbánt metszenek, mások pedig mindkét oldalba oszlopokat helyeznek. Némelyek másképpen járnak el, ugyanis a mieinkhez hasonló sírokat építenek. Azután két oszlopot állítanak föl, egyet a fejnél, egyet pedig a lábaknál. Ilyféle igen szép sírokat láttam Skopljénél, sőt, kettőnél csak egyetlen kő állott. Legszebb sírnak tartom a négy oszlop által támogatott sátor alakú építményeket. A szerbiai Jagodinából délfelé haladva a hegytetőn nagy török sírokat láttam, melyeknek hossza lehetett vagy négy rőf. Ezeknek közelében pedig négyszögletes fedett építmény állott. A Csausz állítása szerint ez egyik szentjöknek sírja volt, miért is azonnal imát mondott. Ugyanezt megtenni máshol sem mulasztotta el, kiváltképpen csütörtökön és pénteken. Az asszonyok is gyakran elmennek áltatosságot végezni férjeik sírhelyén. Az itt eltemetett szent valóságos óriás volt, aki annak idején ugyancsak jól tudta kezelni Herkules buzogányát, és a törökök összes ellenségeit megrémíthette. Ha oly hosszú volt, mint sírja, nem kevésbé rettenetes lehetett, mint ama patagóniai óriások, kiket rendesen minden Amerika térképére vállukon nyillal töltött tegezzel rajzolnak. Alig hihetem el, hogy így nagy ember létezhetik. Wood úr, kétségtelenül nagy tudományú férfiú, és nagyon szép, pontos térképeket készített a Magellán szorosról, a közelében elterülő szigetekről, a La Plata folyótól Valdiviáig terjedő tengerpartról, többször mondta nekem, hogy Amerikának e legdélibb részeiben 4 rőfnyi sírok is vannak. Ami annyival is inkább meglepte, mivel sohasem látott másfél rőfnél magasabb amerikait. Ezért tehát fölbontatott egy sírt, melyben egy asszony és egy férfiú volt, akként elhelyezve, hogy az asszonynak feje a férfiú lábait érintette. Így tehát könnyen betölthettek így hosszú sírt. De most már visszatérek utazásom leírásához. A törökök a vásárokat rendesen valamely zárt és nagy épületben tartják, mely számos utcára és sikátorra van osztva. Az áruk különfélesége szerint. Akárki örömét lelheti és méltán gyönyörködhetik az itt kiállított árukban, minők éppenséggel nem láthatók a mi országainkban. Majdnem mindenütt zenét is hallhattunk, mely ám bár nem valami szép volt, mégis gyönyörködtünk benne. Az elsőt Leskovácban láttuk. Nagyon örventünk, hogy ekkor sehol sem uralkodott Pest is. Prisztinát, a Rigó mezőn fekvő szép nagy várost kivéve. Mihelyt a városba érkeztünk, azonnal igen jó fogadtatásban részesítettek, és lakásunkba vezettek bennünket. Azonban a szépen leszőnyegezett és igen tiszta szobában egy pestisben sinylődő török feküdt. A csausz a törökök szokása szerint nem sokat törődött vele, a többiek azonban másképp gondolkoztak. Ezért tehát azonnal eltávoztunk, és egész éjjel utaztunk, még nem a hegyek közt egy cigány házába érkeztünk, hol jól megvendégeltettünk. A törökök nagyon szerették nézni írásomat. Mihelyt valamely házba érkeztem, legelőször a papírt vettem elő, és a látottakat följegyeztem. Midőn megláttak, azonnal körülálltak, tudakozódtak, papíromat nézték és kérdezgették, hogy kötötték be jegyzetkönyvemet. Végül nagyon csodálkoztak, midőn lút tollal oly gyorsan írtam. Ők közönségesen csak náddal írnak, melyet a mi tollainkhoz hasonlóan metszenek. Ez országban igen sokan mindig magokkal viszik az érc tintatartót. Tintájok igen jó. Papírjok kitűnő, és igen szépen írnak. Miként ez a nagyúr által kiadott és Angolországba magammal hozott útlevélen látható. Néha-néha a térképekbe is beletekintettem. Azonban Ozmán Csausz nevetve mondá, nem lehet azokban egy cseppet sem bízni. De igaza is volt. Csak is a legnagyobb városokat és azokat is rosszul tüntetik föl. A csauszok kitűnő térképeket készíthetnének, mivel ők egész életüket ide-oda utazgatással töltik, minden helyet megjegyeznek, és a városok török neveit is tudják. Néhányat kérdezgettem, és be kellett vallanom, hogy nem tévednek. Magyarország térképei éppen nem pontosak. Szerbia, Bolgárország, Makedónia és Tesszália földabroszai pedig teljesen tökéletlenek. Felső Magyarország számos helysége kisincs rajtok tüntetve, a többi pedig máshová vagy egészen rosszul van megjelölve. Még rosszabbul áll a dolog Alsó Magyarországgal.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.